Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a 230. Eliup, ebből 87-szer a tévében, elkezdjük Baskával a negyedik szezont. A lakást azt nem pofáztuk ki, de nem lehet, egy picit majd a szezon közben fogjuk, de hát a főcím az vadonatúj. Sziasztok, hello!
Hello, elment a büdzsé a rezsire.
az úgy van. Új főcímünk dallamtapadására lehet számítani természetesen, úgyhogy a parapapapá lesz innentől kezdve, aki Eliupot néz, az azt hiszem, hogy ezt fogja dugdolgatni otthon majd. Hogy tetszik?
Figyi, nekem, hát Csabi közvetlen közelről tudja, hogy nekem milyen averziói voltak az előző főcímek a zenétől kezdve, nem igazából csak a zenével. De én azt annyira szerettem. De aztán, amikor jött az új, ennek a zenét is szeretem, úgyhogy három fantasztikus év van mögöttem. Írtuk Instagramon, hogy egyértelműen megy a Broadcast Hall of Fame-be. Azt gondolom, hogy a nagyon kevés embert megőrjített, a maradékot imádta. Remélem, hogy ahogy írtuk, ez is egy 85-86 századást megér, úgyhogy akkor már nem leszek szomorú.
Köszönjük szépen Dulinszki Vikinek, Tóth Sanyának, Szekinek, vagy a teljes kreatív csapatnak, az EMC kreatív csapatának köszönjük, meg hát Németh Gyulának, aki megrajzolta a végén a zsákolásokat. Reméljük, hogy abból egy-két dolog azért majd bekerül ide a lakásba is, ez sem kizárt a későbbiekben. Ma, amiből kiindulunk majd, azok idény előtti idézete. Ki lehet indulni itt a tavalyi szezonból, ki lehet indulni statisztikákból, különböző elemzésekből, cikkekből. Mi úgy döntöttünk ma, hogy idézeteket fogunk elővenni méghozzá maguktól, a főszereplőktől, akik elég sokat beszéltek magukról is, meg egymásról is a szezon elején.
Igen, és már tavaly is nagyon örültünk, de most ez az a szezon, ami olyan, mint egy NBA szezon. Tehát az elejétől kezdve úgy néz ki, mint egy NBA szezon. Kinyitották az öltözőket, megint lehet majd menni az újságíróknak öltözőbe, sajtótájékoztatóra. Úgyhogy visszatértek az újságírók a médianapra, és voltak komoly, meg vicces nyilatkozatok. És hát egy szezon előtt, amikor ennyi mozgás van, most egy háromszor ilyen hosszú adás is kevés lenne ahhoz, hogy mindent végigvegyünk, úgyhogy ezt a behatolási útvonalat választottuk.
És azt az útvonalat is választottuk, hogy az első héten elárasztunk benneteket NBA meccsel, mert most itt az első Eliup a szezonból, és láthatjátok, hogy az első héten jönnek majd egymás után a meccsek. Kedről szerdára hajnalban indítunk majd 13:30-kor, minden a Sport Egyen, ezt kell nagyjából megjegyeznetek, és aztán jönnek majd az időpontok, természetesen ezeket majd feltesszük az Eliup Instagramjára is. Ez a három meccs, utána egy NBA 360, egy körkapcsolás és még három mérkőzés, úgyhogy minden héten Eliup is lesz természetesen, ez pedig azt jelenti, hogy a következő egy hétben nagyjából egy teljes napnyi, 24 órányi új, friss NBA-t kaptok itt a Sporttelevízióban, úgyhogy szerintem érdemes lesz velünk tartani.
Én sajnos a nyitó kettős rangadót ki kell hagynom, de a 360-on itt leszek.
Kezdjük akkor méghozzá, ahogy azt megszoktuk, hírekkel. Nagyon sok olyan sztár pihent rá erre az idényre, és ez mindenképpen jó hír, akik általában az elmúlt időszakban meghatározó játékosok voltak, és ők most visszatérhetnek majd, aminek nagyon örülünk. Viszont volt egy Európa-bajnokság is, ahol egyrészt megsérült Danilo Gallinari, másrészt örvendetesen rengeteg NBA sztár volt ott, főszerepben Jannic, Doncic, Jokic, Valančiūnas, nagyon sokan az NBA-ből, egyre többen az NBA-ből, ők azért jóval kevesebbet pihelhettek, az ő terhelésük az szerinted mennyire lesz majd rossz a szezon közben a csapataiknak?
Én azt gondolom, hogy 40 plusz NBA játékos volt ott Kölnben, Milánóban, stb. És ez egyrészt egy elképesztően izgalmas és színvonalas elbét hozott, másrészt pedig valóban azért, ahogy visszakaphatták Jannist, főleg Doncicot Dallasban, az azért az első heteket egy picit zárójelbe teszi. De hogyha kinézzünk, hogy milyen állapotok uralkodnak Bostonban, és persze beszélünk majd ezekről a csapatokról, akkor ez egy ilyen szükséges rossz, amivel majd meg kell birkózni. Doncic elmondta az EB után, hogy kb. Az elejétől injekciókkal játszott. Olvastam olyan cikket, hogy végre először formában érkezett meg a Dallas edzőtáborába, hát a múltkor
az formában.
NBA Magyarországra kitettek egy nagyon szépen megtervezett ilyen kis cover fotót Facebookra, a NBA 10 potenciális legjobb játékos, úgy nézett ki, 9 éves sportoló, meg egy NBA 3-as futballista. Tehát így, én ezt még mindig nem értem, hogy hogyan van, de hát Luka Doncicot meg hát testközelből sikerült megnézni, és ez félelmetes tényleg, amit a fickó csinál. De nem szabad átverni a testét, és ez a többiekre is igaz, úgyhogy azt gondolom, hogy évről évre nem azt mondom, hogy jelentéktelenedik, mert nagyon fontos momentumok vannak, győzelmek vannak, csapat összekovácsoló dolgok vannak, de az alapszakasz szerepe mondjuk azt, hogy alakul. És egy ilyen EB utáni évben azt gondolom, hogy az október és a november ez egy ilyen alakuló szakasz lesz.
Hogyha megnézzük azt, hogy kik voltak a nyertesei ennek az Európa-bajnokságnak, akkor az az érdekes, hogy hiába volt a Doncsics, meg Jokic, meg Jannis, meg mindenki, a legnagyobb európai sztárok, mégis Juancho Hernán Gómez talán a legnagyobb nyertese. Egyrészt azért, mert ő nyert, másrészt, mert dobott átlag 17 pontot 7 lepattanóval, van egy új csapata, mekkora lendületet adhat neki ez az EB cím?
Meg hát kérdés, hogy mekkora lendületet engednek, hogy kifusson majd az új csapatában, tehát hogy Toronto Raptors. Ahol azért az ő posztján vannak előtte, a Torontótól én egyébként hát sokat várok, de ezen a keleten majd fogunk beszélni róla, hogy tehát ez egy kicsit ilyen agykirály katonát, neki szaladsz, aztán vagy elszakadnak a kezek, vagy nem. Tök vicces, és még nem került ki sehova, majd valamikor most már tényleg összevágom, egy ugye, Spanyolországban a kosárlabda szakíróval beszélgettem tavaly decemberben. És 12 percen keresztül az volt a téma, hogy hát igen, most jön egy hétszűk esztendő, mert hogy az aranygeneráció az kiégett, kiöregedett, és igen, ez most kicsit nehéz lesz, de majd belerázódunk.
Nem most tett ki.
És ugye, ezt nem én mondtam, ezt ő mondta, ugye, de aztán utána nem tudtam kinek tulajdonítani ezt a zseniális mondást, a Hofi Géza mondta, hogy mi nem haldoklunk, mi így élünk. Tehát a spanyolok így oldották meg ezt a generációs problémát, hogy nyertek egy EB-t, egy isteni Fernándezzel és a két Hernán Gómezzel. Zseni volt.
Akinek nem jött be ez az Európa-bajnokság, az Danilo Gallinari, aki olyan sérülést szenvedett, ami miatt térszalagszakadás következtében nem játszhat a szezonban. És ahogy közeledünk a szezonhoz, lementek a preseason meccsek, azért egy-két sérülés már volt így a véghajrában, úgyhogy LaMelo-ból Marvin Bagley nélkül játszunk. De hogyha végignézünk a hiányzókon, akkor azért azt láthatjuk, hogy a szezon elején az NBA azért sokkal jobb állapotban van, mint szokott lenni. Mindenhol, minden újra.
Hát arról is lehetne egy külön adást csinálni, hogy hány játékos átér vissza, úgy kompletten, meg hány jön vissza egy hatalmas puttonnyal a háttán, meg súllyal a vállára. Itt tavaly láttunk, látogattunk. Egy Anthony Davisre gondolok. Itt láttunk tavaly, de azért már komoly kérdőjelek vannak. Vagy egy Westbrook, vagy rengeteg ilyen sztori van. Jalen Suggsnak is volt egy kisebb sérülés, azért ott vele kapcsolatban már el kell kezdeni talán egy picit aggódni, hogy mi a helyzet, fog-e ő játszani rendesen az NBA-ben, de valóban, ahogy mentünk előre az előszezonban, és kezdtek a párharcok is egy kicsit talán élesebbek lenni, Bolnak egy-két hetet kell kihagyni, a Bagleynek 3-4 hetet, ugye Bagleynek most lett tele a Bag nyáron, hát nem tele, de azért ahhoz képest, amit eddig villantott az NBA-ben, szerintem a Detroit elég jól megfizette, ezek fontos dolgok.
Az is fontos dolog még, hogy hogyan néznek majd ki a szabályok, úgyhogy ennyit az EB-ről, meg ennyit a szezon előtti sérülésekről, meg sérülés veszélyről. Nagy szabálymódosítások ebben a szezonban nem lesznek az NBA-ben, de van egy nagyon-nagyon megosztó szabályváltoztatás, amiről sokat beszélgettünk, hogy az NBA-ben borzasztó az, hogy egy csapat labdát szerez, vagy leszed egy lepattanót, indítana, és hogyha van mögötted már egy vagy két védőtársad, akkor te gond nélkül ipiapacsozhatsz oda fejre, lábra, akármire, tényleg mint a fogócskában, kapsz egy sima faltot, megállítottál egy gyors indítást, és jön az ellenfél oldalról. Na mostantól ez nem így lesz.
Hál' Istennek. Igen, ez már majdnem olyan, mint a sportszerűtlen hiba, de még csak majdnem. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ez mostantól nem csak hogy szabálytalanság, mert eddig is szabálytalanságba lett volna, hanem egy darab büntetőt dobhat a támadó csapat, és ami nagyon izgalmas, hogy ezt bárki dobhatja. Tehát szemben egy klasszikus sportszerűtlen hibával, ahol a sértetnek kell dobnia, itt odaállhat a legjobb büntetődobod minden egyes alkalommal, és a labdabirtoklás is marad. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert visszaadja majd a gyorsindítást, visszaadja a jól védekező csapatnak az előnyt, hogy labdát szereztem, jól pattanoztam, megyek a labdáért, tehát hogy ezeket mind-mind ki tudták venni ezekkel a egyszerűségű faltokkal, szóval ez nagyon jó dolog.
Két kritériuma van ennek a dolognak, az egyik az, hogy gyors indítás legyen, a másik pedig az, hogy ne menjen a labdára, tehát ne a labdára irány, illetve hogy a védekező csapatnak az egyik, hogy labdára menjen, hiszen ha nem labdára megy, akkor jöhet ez a szabály, életbe léphet ez a szabály, hogy egy büntető, amit bárki dobhat, és labda az ellenfélnek, tehát erre oda kell figyelni. Megkérdeztek nagyon sok játékost arról, hogy mit gondol erről a szabálytalanságról. Nikola Jokic, aki hatalmasat ment egyébként az első sajtótájékoztatón, amin Murrayvel voltak ott, konkrétan azt mondta, hogy szerintem ez egy hülyeség. Azt mondta, hogy annyi vitára ad ez. Hogy fogják azt, hogy egyszerűbb dolgokat se tudnak megállapítani, nem hogy azt, hogy mi a gyors indítás, meg mi nem, hogy labdára ment egy játékos, vagy nem. Azt mondja, hogy szerinte ebből káosz lesz, mert egyfolytában azt fogják nézni az ilyen faltoknál, hogy gyors indítást akadályozott-e meg, ment-e labdára, és ezen megy majd a vita.
Nikola Jokic borzasztóan okos ember, ez látszik a pályán is, és biztos, hogy lesznek ilyen esetek. Nekem most, amikor a fejhallgatóval a fülemen ülök a kommentátor állásban, mindig egyértelműnek tűnt, hogy na most kellett volna ilyet fújni, hogyha 10-ből ezt 8-szor jól megtalálják, akkor szerintem ez nem lesz egy borzasztó nagy probléma. És nagyon fontos dolgot nem mondtunk, hogy a mérkőzések utolsó két percében, illetve a hosszabbítások alatt ezt eltörlik. Tehát ott taktikai szabálytalanságként ilyen egyszerű eszközökkel is meg lehet majd állítani a játékot, akkor klasszikus falt lesz belőle, ami meg szerintem megint csak jó dolog.
Erre mondta Nikola Jokic, hogy azt kéne alkalmazni, amit az utolsó két percben is, mert ez a taktika része, azt mondta, hogy én nem fogom tudni figyelni az órát, hogy mennyi van még hátra. Volt baj a Nikola Jokicnak elég ezen a sajtótájékoztatóban.
Hát igen, én tényleg de azt nem értem, és mondom, én azt gondolom, hogy ez abszolút sznobéria az NBA részéről, hogy nem emelik át egy az egybe a sportszerűtlen falt intézményét. Mondom ezt úgy, hogy magyar bajnokiről jövünk, meg végignéztem az EB-t viszonylag közelről, hogy nagyon rossz szellemiségben kezdik el fújni a sportszerűtleneket. Tehát az EB-n 7 esetben állt meg a labda, vagy a játék, mentek el videózni, mondom, ez tuti nem lesz. Ez is az, nem állt. Tehát, hogy ott azért viszont egyre szigorúbbak.
Az EB-n, amin én kiakadtam, az, hogy halljuk a játékvezetők diskurzusát, amikor még nem döntöttek. Tehát, hogy ez szerintem a totális nonsens, amiből ad abszurdum rossz ítéletek is következhetnek, mert a bíró pontosan tudja, az egész világ hallja, hogy miről beszél, nem mondhatja azt, hogy figyelj, már harmadszor csinálja, most már fújjuk rá, ilyenek nem hangozhatnak el. Szóval az szerintem borzasztó. Nem emeli át egyelőre az NBA azt a szabályt, de ez egy szerintem is fontos, apró, de fontos lépés.
A szándék lássuk, jó, hogy működik. A szándék jó, hogyha leszoknak arról, hogy így oda verjenek, akkor már szerintem jól járunk.
Na, apropó a szándék jó. A legnagyobb balhé az NBA szezon rajt előtt a Golden State Warriors edzőközpontjában esett meg.
Ami ez a nyáron, azért nagy dolog.
Igen.
Azért ezen a nyáron ez egy nagy dolog, ez behúzni.
Ez nem egy tipikus szeptember volt például, de utána a Golden State Warriors képes volt ezt még tetézni egy picit. Draymond Green ugyanis, ezt már mindenki tudja szerintem, de egy szóváltás után, amit láthattok most is, odament csapattársához, Jordan Poole-hoz, és ököllel arcon ütötte Jordan Poole-t. Először jött a hír. Utána kijött ez a videó, amit most is láthattok, és mindenki azt gondolta, mi is beszélgettünk erről, hogy az a tény, hogy kijött a videó, alapjaiban fogja meghatározni és súlyosbítani azt az ítéletet, amit a Warriors házon belül hozni készül Draymond Greennel, de azt látjuk, hogy Draymond Greent ugyan megbüntették, pénzbüntetést kapott, de nem tiltották el, csütörtökön már edzésem volt, tehát azt látjuk, hogy a Warriors azt az utat választott, hogy lehet, hogy kijött a videó, de szerintem ez jottágyit nem változtatott azon a döntésen, amit hozni tervezett a Golden State Warriors.
Igen, és ez szerintem mindentől eltekintve egy tök jó dolog, hogy a Warriors döntését nem hajlította meg a peer pressure, az, hogy a szakírók, meg egyáltalán az utca embere, akinek a vélemény igazából a kutyát nem kell, hogy érdekelje, azt mondta, hogy itt beszántani, besózni, nem tudom mi. Ez szerintem egy tök jó dolog. Azt is mondták egyébként, de hát rengeteg pletyka és fél információ van ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy ha nem a szezon elején lett volna, és nem lenne jövő hét kedden gyűrű ceremónia a Chase Centerbe, akkor lehet, hogy más ítélet születik, de hogy nem akarták, hogy Green erről lemaradjon. Most vagy elhisszük, vagy nem, de azért azt is figyelembe kell venni, készítettem erről az esetről videót, és azért nagyon sokan mondták, látszik, hogy nem voltál még öltözőben, jönnek ezek a dolgok, stb. És igen, valóban nem voltam NBA játékos, de amikor Steve Kerr, aki csapkodott már meg azért Michael Jordan, meg azért viszonylag közelről látott elég sok öltözőt, azt mondja, hogy amióta itt van a Warriorsnál ez a legnagyobb krízis, amivel neki foglalkoznia kell, akkor azért azt is jelzi, hogy nem lehet ezt így elintézni, és ezért ez egy ritka eset, és általában azért kiderül, amikor Portisok bunyóznak Miroticsokkal, stb. Ez nem mindennapos, hogy egy ilyen Schaller elcsattanjon egy edzésen.
Nem, Kevin Durant, akinek nem minden témában lehet adni a szavára, de ő is azt nyilatkozta, hogy ő azért járt már néhány NBA öltözőben velünk ellentétben, látott már dolgokat, de ilyet ilyet a büdös életben nem látott. Patrick Beverley, aki szintén járt már pár NBA öltözőben, azt mondta, hogy ilyet ő sem látott, és ilyenek nem lenne szabad megtörténnie. Draymond Green visszatért, tartott egy fél órás sajtótájékoztatót. Azóta ő nagyon sokszor nyilatkozott. Jordan Poole, hogy nem nyilatkozik ebben az ügyben semmit?
Hát ahogy a friss hírek mutatják, hogy lehet, hogy éppen az új szerződésében volt elfoglalva, bár azt mondta, hogy ezt majd a képviselői intézik, igen, aki nem hallotta volna, Jordan Poole 4 év 140 millióra. Úgyhogy azt mondták, hogy valahol évi 20 millió fölött fog megállni majd a számláló, évi 35 lett maradhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Jordan Poole azért ennél sokkal nehezebben számol el ezzel a sztorival magában. Hiába gondolom azt, hogy a legtöbben együtt érzünk vele, és ebben az egész ügynek, láttátok ti is most már az ismétlést többet, tehát hogy legalább emeltette vele fel volna Green a kezét, hogy figyelj, gyere bro, és akkor, de az, hogy ilyen sunyiból leküldeni, és talán a bocsánat kérő sajtótájékoztatón azt mondja Draymond Green, hogy megszégyenítettem Jordan Poole-t és a családját, még egy picit belenyomkodva a sót, és jönnek ki a mémek Jordan Poole-ról és stb. Szerintem ő ezen még egy picit ül.
Annyira jó, hogy ezt előhoztad, mert én nem hoztam volna, de így már kimondom. Láttam azt a sajtótájékoztatót, vagy azt az első nyilatkozatot, ami után ugye az eltiltást követően hazament pár napig állítólag, gondolkozott, elmondta, hogy a fiával tojást készítettek, és milyen jó volt, és persze gondolkodott ezen az esetén is rengeteget. Ezt is láttam. És nagyon sok olyan véleményt olvastam, hogy Draymond Green őszintén megbánta, és rendben volt a sajtót. Szerintem nagyon nem volt rendben egyik nyilatkozat se. Tehát én egy fikarcnyi megbánást nem látok Draymond Greenen. Szerintem Draymond Green így működik. És szerintem, hogyha Draymond Greennél legközelebb bekattam valami, legközelebb is le fog cseszni egyet, mondjuk lehet, hogy azt már inkább meggondolja egyszer vagy kétszer, de én azt érzem Draymond Greenen, hogy ő nem érzi, hogy ez nagyon nem volt rendben, hogy ez iszonyúan nem volt rendben, amit ő csinált. Ezt én nekem nem mondja senki, hogy ezt Draymond Green komolyan gondolja, hogy ő itt egy hatalmas hibát vétett. És éppen ezért azt állítom, hogy a Golden State Warriors sikere, hogyha ezen az esetem múlik, hogy ezt hogy tudják feldolgozni, az egy valakin fog múlni, Jordan Poole intelligenciáján. Azon múlik, hogy ezt az esetet hogy kezelik. Szerinted?
Még mondhatom? Jordan Poole intelligenciáján mindenképpen fog múlni, és csak annyit tettem volna hozzá, mert egy dolog derült ki azóta, vagy jött ki egy, nem tudom, belsős info, azt nem tudom olvastani, hogy miket mondott Jordan Poole az elmúlt napokban Draymond Greennek. Az egyik az volt, hogy megkérdezte, hogy miért Money Green a Twitter neve, hogyha hamarosan csóró lesz és Sacramento-ban játszik, illetve megkérdezte tőle azt, hogy amikor találkozik csajokkal, akkor mire buknak inkább arra, hogy hogyan zárást, vagy azt, hogy semmiből nem érjél a tized se pontból, se pattanóból, se gólpasszból, ami nekem egyébként abszolút kifejezetten színvonalas trash-tok.
Ez a belefér kategória, amelyik bármelyik öltözőben elfér szerintem, de hát nem az a reakció, hogy bam. Na jó, mi mind a ketten maradunk, úgyhogy rövid szünet után majd jönnek a nyilatkozatok, és az alapján hát megpróbáljuk felvezetni az előttünk álló NBA szezont, és hogy kik az esélyesek. Mindjárt jön. Folytatjuk az Eliupot, melyben nyilatkozatok, szezon előtti nyilatkozatok alapján térképezzük fel, hogy hogy állnak a csapatok, kik a sérültek, akik visszatértek, hogy működhet a Lakers, hogy működhet a Sixers, és a többi, és a többi. Elég vidámak voltak ezek a szezon előtti sajtótájékoztatók, a média nap, ahogy azt nevezni szokták. A legtöbb nyilatkozatot onnan hoztuk, de azért érkezik más nyilatkozat is. Kezdjük egy keleti nyilatkozattal a nyugatról, mert hogy mondtam, hogy egymásról is szívesen beszélnek. Giannis például azt mondta, hogy féltékeny vagyok a Warriorsra, látva a bajnoki ünneplést és az ESPN díjátadóját, amelynek zárója Steph Curry volt a házigazdája, méghozzá ügyes házigazdája. Ismerem az érzést, amit átéltek, és pontosan tudom, hogy mit vettek el tőlem. Minek van nagyobb esélye? A Golden State Warriors címvédésének, vagy annak, hogy a Bucks visszajön, és Giannis visszaszerzi a gyűrűjét szerinted most, ebben a pillanatban?
Én egy nagyon kevéssel, de több esélyt adnék a Warriorsnak. De csak egy nagyon kevéssel, ugye hát borzasztó sok problémájuk van, de talán több helyről tudnak építkezni és merítkezni. Nagyon sok fiataljuk van, aki még följebb nőhet. A Milwaukee Bucks ki van csontozva. Hogyha nincsen mind a három csúcsjátékosuk kiváló formában, akkor az ott vérezhet annak a torka.
Hallgattam egy beszélgetést a Warriors-szal kapcsolatban, amely arról szólt, és nagyon jól rávilágított a helyzetükre, hogy hány játékost tudsz felsorolni, aki várhatóan a tavalyi teljesítményénél jobban fog játszani ebben a szezonban. A sérülésből visszatért Klay Thompson, azt mondták abszolút, Kuminga, abszolút, Wiseman, szó sincs róla. És még lehet folytatni a sort, szerintem te tudod is folytatni a sort.
Moody-t azért nézzük meg.
Moody, abszolút.
Szerintem Jordan Poole értelemszerűen nem a kezdő szintjét, de hatodik emberként abszolút még van benne egy lépés. Emlékezzünk vissza, hogy szezon közben Andrew Wiggins mit játszott, és mit játszott a döntőben. Ezek is azt gondolom, mint potenciális ilyen szituációk. Érkezett DiVincenzo, neki is azért lehetnek extra pillanatai, Jamaica Green, úgyhogy ott azért sok upside van abban a csapatban.
Nagyon sok, de elérkeztünk-e ahhoz a ponthoz, ahol Steve Kerrnek ezt egyszerűen folytatnia kell. Ugye, ha megnézzük a távozóikat, azt, hogy nincsen Gary Payton, aki nagyon fontos volt, nincsen Porter Jr., aki szintén nagyon-nagyon fontos volt, akkor mennyire vagy bátor, ha most azt mondod, hogy őket a fiatalokra teszek még többet, illetve mennyire ígéretes ez az út, amit most már azért a Warriorsnak folytatnia kell.
Én úgy azt gondolom, hogy Porter Jr.-ra és Paytonra akkor volt szükség, amikor nem volt Thompson és nem volt Green. Ők elvileg most vannak. Az ő hiányuk emiatt menedzselhető lesz. És egyébként pedig az a Lakob modell, amikor azt mondja, hogy fényévekkel vagyunk előrébb, mint a versenytársak, az valahol erre épül. Ha megnézed, hogy mit tud Poole, hogy milyen elöldraftolták, ugye Wiseman-t, és egyébként Kuminga is top 10-es pick volt, akkor azért azt látod, hogy minden adott ahhoz, hogy ebből a keretből okos menedzsmenttel felnevelj egy új generációt. San Antonio Spurs nem volt Duncan után 15-nél jobb pickjük, és évtizedekig tudtak egyébként az élvonalban lenni. Ezeknek a játékosoknak bele kell nőni ebben a cipőbe.
Még most sincs a San Antonioban 9. picknél előrébb rangsolt játékos, pedig ezért egy ideje már a purgatóriumban vagyunk, ahogy a múltkor, beszéltük.
LaMarcus Aldridge eligazolt, de ő is ugye utólag került oda.
Így van. A Warriorsról nagyon sokat fogunk beszélni, hiszen a Warriors gyűrű átadását is mutatjuk majd az első éjszaka kedről szerdára virradó éjjel, és mutatjuk majd a Lakerst is az első héten jó sokszor, méghozzá háromszor. Patrick Beverly pedig azt nyilatkozta, hogyha meg kellene neveznem egy legjobb barátot a csapatban, akkor azt úgy hívnák, hogy Russell Westbrook. Volt itt valami túra, amiről én nem tudok sokat, de te igen.
Figyelj, az van, hogy én is ezt hallottam, én is ezt olvastam, ugye ez elég nehéz elhinni volt történetük ezeknek a srácoknak. Elmentek egy közös hajókázásra, Patrick Beverly szerint több száz gyertya égett.
Most attól nem akarom elképzelni.
Vacsora, ennyi. Dumágatás és borozás és hatalmas bonding volt, és őrült spanoskodás.
Akkor sem tudom elképzelni. Emellett meg volt egy jelenet, amikor egy preseason mérkőzésen egy rosszul sikerült támadás után Patrick Beverly így mutatta a többieknek, hogy gyertek ide, Davis odajött, James odajött, nem tudom még ki volt az ötödik a pályán, Westbrook nem akart odajönni, és oda ment Davis, és annyira aranyosan meglapogatta a hátát, hogy semmi baj nincsen, de gyere már ide. Mit árul el ez a Lakers szezonjáról, ha elárul bármit egy ilyen jelenet?
Azt hiszem, egy hosszú szezon lesz, és azt gondolom, hogy Pelinka, akit egyébként számomra némiképp meglepetésként már meghosszabbítottak 2020-on sokáig, hogy nagyon komolyan bebiztosították magukat. Tehát ott van Schröder, ott van Beverly. Kendrick Nunn játszott az előszezonban, és nem is volt rossz. Tehát itt azért van B és C terv, hogy amikor majd, nem tudom, október, november, decemberben kiderül egy-két csapatnál, hogy mégse olyan rózsás a szituáció, és igazából egy draft pick is elég nekik most már így december környékén, akkor még lehet, hogy Westbrooknak fognak új helyet találni. Én a nagyon sok bizonyító közé őt is odasorolom, hogy hátha, én imádnám, hogyha működne ez a dolog, de azt gondolom, hogy nagyon kevés ember kapott tőle mennyi esélyt, mint Russell Westbrook, úgyhogy ez igazából ez csak ilyen remény.
Azt mondta James, hogy a védekezés az, ami neki nem tetszik. Tehát az, ami ha nem javul meg, akkor nem lesz esélye ennek a Los Angeles Lakersnek. De említetted te is Beverly-t, említetted Nem, igazából bárkit lehet a tavalyi kerethez képest, bárkit lehet említeni hátvédposzton, mert jobb védő lesz, mint bárki, aki tavaly játszott ebben a keretben. Ott van Toscano Anderson, aki rengeteg energiát hozhat ennek a csapatnak. Inkább pozitív, vagy inkább negatív vagy a Lakers-szel kapcsolatban? Mit tartasz a Lakers padlójának, és mit tartasz a Lakers plafonjának ebben a szezonban?
A padlójának, hát gyakorlatilag azt, mint tavaly, hogy a play-int sem érik el, vagy éppen hogy csak súrolják. A plafonjuk az az, hogy be tudják verekedni magukat a 6.-8. helyig. Én ebben a, és ez nem feltétlenül a Lakersnek a lenézése, de olyan elképesztő a nyugatnak az eleje, hogy oda a 6-ba bekerülnie egy olyan csapatnak, ahol ennyi ha van, előttük kész és komplett csapatok vannak.
Nem lesz könnyű ez a Los Angeles Lakersnek szerintem se. Új vezetőedzővel, Darvin Hammel, állítólag minden szuper, de hát ez így szokott lenni a szezon előtt.
És 3-as, 4-es poszton nincsen mélységük. Tehát még 1-es, 2-esben rohadás sok olyan játékos van, aki bevethető. Bocs, de most Vényen Gabrielt, és én azért JT-ét, Juan Toscano Andersont is nem tudom, hogy mennyire fogja játszatni majd Darvin Ham.
Meglátjuk, megyünk tovább, mert sok csapatunk van. Olyan játékosokkal fog most foglalkozni, akik visszatértek, nyugati visszatérők, és nagyon durván nyilatkoztak arról az időszakra, amikor hosszú-hosszú ideig nem játszhattak. John Wall azt mondta, hogy egy ponton elgondolkozott arról is, hogy öngyilkosságot kövessen el. A másik pedig Zion Williamson, aki azt mondta, hogy borzasztó mélyen volt, elsősorban amiatt, hogy a világ reagált arra, hogy ő éppen nem játszik, és próbál visszatérni, nem láttuk azt, hogy mi történik a színfalak mögött, láttuk azokat a képeket, fotókat, videókat, ahol nincs a legjobb formában egyébként, és visszatér, és borzasztóan szeretne bizonyítani.
Wall esete szerintem ebből a szempontból az érdekesebb, izgalmasabb. Ugye neki rengeteg családi tragédia is volt, ami beárnyékolta azt az elmúlt 1-2 évet, amikor nem nagyon tudott pályára lépni. Az, hogy Zion mérges a világra, azt valahol értem, ugyanakkor meg, ha nem így kommunikál, ha egyáltalán valahogy kommunikál, akkor meg nagyon másképp álltunk volna hozzá ez az időszakához szerintem neki is. És akkor még csak nyugaton szerintem mindenki kíváncsi arra, hogy mire lesz képes Kawhi Leonard, aki hát elképesztően kipattintotta magát, pedig előtte se nézett ki,
jól néz ki
gyengén. Úgyhogy ilyenkor az ember egy picit elszégyeli magát, tudod, én is kiteszem Instagram sztoriba Ben Simmons homályát, meg nem tudom micsoda, és ja, de hogy, tehát, hogy tényleg egy csomó szitúba nem tudjuk beleképzelni magunkat, hogy ezek a játékosok mind mennek keresztül, mire visszatérnek, és azt gondolom, hogy lehet, hogy régen is ennyire törékenyek voltak, és most ezek felszínre törnek, de egyébként meg rengeteg ilyen tanulmány van, például a mostani gimnazisták, középiskolások, hogy rengeteg nagyon probléma, lelki probléma van velük, szóval lehetséges, hogy ehhez kell hozzászoknunk, hogy egyre érzékenyebb és sérülékenyebb generációk a születnek a földre.
Titkos esélyese a Los Angeles Clippers, amely tavaly, hát tulajdonképpen most ahhoz képest, hogy Kawhi Leonard nem volt, hogy Paul George 30 meccset játszott, 42 győzelmet valahogy összekapartak, ami önmagában azért nem rossz teljesítmény.
Nekem ők a második tírben vannak, az elsőben 3 csapat szerepel, a Golden State Warriors, a Boston Celtics és a Milwaukee Bucks, akikre azt mondom bármikor, hogy ez bajnok csapat tud lenni. És ebben a másodikban nyugatról melléjük a Denver Nuggets-et hoznám be, de mind a kettőben azért van egy erős hit, hogy ennek működnie kell, de a Clippersnek szerintem abszolút ott van a kerete, és szerintem Tyronn Lue is igazolta már, amióta ott van a kispadon, hogy ebből a csapatból többet ki tud hozni, mint ami benne van, és a hierarchia is rendben, mert Paul George elmondta, én vagyok a 2. számú opció, Kawhi az 1-es.
Zion pedig, mióta megérkezett 2019-ben, akkor tulajdonképpen megállt az idő a csapatnál, és azóta arra várunk, hogy egyrészt ő mikor fog többet játszani, mint az a 80 pár meccs, amit eddig játszott, másrészt meg mikor épül köré valami olyan csapat, amiből lesz valami. Ez a mostani erre sokan azt mondják, hogy ez a csapat, ez jó lehet. Rengeteg olyan játékossal, aki tud neki segíteni, McCallumban még nem játszott együtt, mellette magas poszton is Valanciunas személyében új társa van, akivel szintén jól tud együttműködni. Reménykedsz?
Én nagyon, nagyon várom őket, és ez a reménykedés ilyen 9. helyre hozza el őket, és ez megint csak a Los Angeles Lakersnek, a nyugati főcsoportnak az erősségét jelzi. Ingramet ne felejtsük el, ugye Herb Jones tavaly nagyon szépet robbantott, úgyhogy ebben a Pelicansben szerintem minden benne van, ami ahhoz kellett, hogy fekete lovak legyenek, de mondom, ez azért arra lehet maximum elegendő, hogy esetleg, és ehhez már a többi csapatnak kell a bénázása, egyeneságon meg legyen a playoff.
Ja Morant a következő játékosunk, aki talán a legnagyobbat mondta mindenki közül, amikor azt nyilatkozta, bárcsak akkor játszhattam volna, amikor Michael Jordan, szeretnék ellene játszani, levertem volna őt is, mondta Ja Morant, a 12-esnél az ő messzáma, senkinek nincs több önbizalma, mondta Morant, és a hírek szerint Jordan ezután nem kapta fel a melegítőt, és jelent meg a Memphis Grizzlies edzőtáborában, amit úgy én elvártam volna legalábbis Jordantől, de ez nem történt meg. Mennyire van arra esély, hogy ez a Grizzlies önmagához, meg az elvárásokhoz képest akár vissza is eshet ebben a szezonban? Nem mondom, hogy földbe állhat, de hogy kevesebbet kapunk tőlük, mint amit tavaly kaptunk.
Én azt gondolom, hogy van realitása, és nem a játékerő miatt. Én beszéltünk már erről tavaly, illetve a tavalyi szezon végén is, hogy szerintem egyszerűen rossz szokásokat vesznek föl, és rossz irányba kezdenek el ellenség képeket generálni maguknak, ahhoz szerintem nem tettek le eleget az asztalra.
Fenyegeti őket szerintem a visszaesés réve. Tehát én nem megnézem ezt a csapatot, látom a tehetséges játékosokat, látom azt, hogy Jared Jackson Jr. nincs a szezon elején, az első pár hónapban, nem lesz könnyű a programjuk idén, és nagyon magasan van a léc. Azzal, hogy a második helyen voltak, a második legjobb mérlegük volt tavaly 56 győzelemmel, azzal, hogy a playoffban nagyon sokan szerették őket, még akkor is, hogyha a végén bukta lett a vége. Ez a csapat az állandóságra szavazott?
Igen, és a kivárásra, hogy nézzük meg, hogy ki az, akiből hosszú távon Memphis játékos lesz, és ki az, aki helyett mondjuk hozhatnánk egyszer egy veterán, csak hogy szépen lassan ezeket a fiatal tehetségeket el kell kezdeni nagy szerződésre váltani, és el fog fogyni a keret. Ugye D'Antoni Melton már el kellett engedni, mert nincs elég játékperc ennyi játékosnak. De ugye a Golden State Warriorsnál beszéltük, hogy hány játékosnak van még upside-ja. A Memphisről nehezebben hiszem el, hogy nem tudom, Bane-ben van még fokozat, hogy Tillman-ben van még fokozat, pont az összes fiatalban van még fokozat, és ott van pont ezt a zsákolást látva, amit most láttok ti is, és nézel, és Jézusom, mit tud ez a fickó, Ja Morant, de közben pedig ez a játékstílus magában hordozza azt, hogy akkor ebből most 2,5 hét pihi, 3 hét pihi, én egy picit aggódom, mondom, a Memphis miatt, mert mellé meg a szájuk hatalmas. És ezt a Jordannek való beszállást meg méltatlannak meg. Szóval ez még clickbaitnek is rossz.
Zaire Williams talán az egyetlen. Zaire Williams, akiben több van.
Igen.
Mint amit megmutatott, és az akár kijöhet belőle. Biztos, hogy el fog bennünket kápráztatni nagyon-nagyon sokszor Ja Morant, hogy ezzel aztán meccseket nyer a Memphis annyit, mint tavaly, vagy nem, az majd kiderül. Szünet után pedig folytatjuk még hozzá a keleti főcsoporta, ott is vannak témák rendesen, mindjárt jövünk. Keleten folytatjuk, és akkor mindjárt Kanadában, hogy ugorjunk egy nagyot észak felé, és Nick Nurse-el fogunk foglalkozni, a Toronto Raptors vezetőedzőjével, akivel Baska beszélgetett bővebben is. Most viszont csak egy mondatát fogjuk idézni, mondjuk az elég nagyot szól, azt mondta, hogy nem tudja, hogy mire számíthat a saját csapatától, mert a saját csapata szerinte javult, de ezen a keleten ember meg nem mondja, hogy mi fog történni, mert az elmúlt 20 év legerősebb keleti főcsoportjáról beszélünk, igaz?
Végig kéne nézni, meg nem tudom mi, de az, hogy ennyire színvonalas legyen, és hogy ennyire későn jöjjön a zuhanás, a minőségi zuhanás. Nagyjából most az első 8-at keleten, azt viszonylag gyorsan kidaráltam magamnak, amikor raktam össze a szezont, utána a 8.-9. hely után van egy nagyobb zuhanás. Az, hogy most összességében ez a legerősebb, abban nem vagyok biztos, de az, hogy amit az előző szegmensben mondtam, hogy a 3 tuti bajnok jelöltemből 2 keleti, szerintem az is sok mindent elárul.
Mondok egy bajnokesélyes listát, 10 bajnokesélyesből tegnapi napon a fogadóirodáknál Amerikában, 5 keleti és 5 nyugati van. A keleti sorrend úgy néz ki, hogy Boston, Brooklyn, Milwaukee, Philadelphia, Miami.
A Miami-t nem értem.
Én az elején a sorrendet se értem.
Ja, a sorrendet, igen. Hát a Brooklynnak brutális az upside-ja. Tehát, hogy ott, ha minden klapol, akkor persze, a Brooklynt én se tenném ennyire ide. Ők ott vannak szerintem a Boston meg a Milwaukee mögött. együtt a Philadelphiával, akiknél, ha összejön és kijön a lépés, szerintem a Miami a tavalyi évhez képest, hogyha valamit, akkor inkább gyengült a kulcsemberek. Tudod, nagyon fontos, hogy egy évvel tapasztaltabb Boston, vagy egy évvel idősebb vagy Miami. Ez nagyon fontos különbség, szerintem a Miami-ban fontos emberek lettek egy évvel idősebbek. És amikor zsinórban másodszor csődöl be a támadójátékod a playoffban, akkor mire vársz, hogy a harmadikban majd valamiért más lesz?
Ha már Brooklyn Nets szóba került, Steve Nash azt mondta, nem érdekel, hogy Ben Simmons akár csak egy tempót is dob-e a Netsbe. Miről fog szólni ennek a Brooklyn Netsnek a szezonja? Ez volt az a csapat, amelyikről, amikor rakjuk össze hetente az eljúg témalistákat, és nem volt semmi téma tavaly, akkor megnézted, mi történik a Brooklyn Netsnél, valami biztos, hogy volt. Tehát vagy elővetted a Ben Simmons sztorit, vagy valamit elővehettél a végén a playoffban, vagy volt éppen egy 0-4 a Boston Celtics ellen, vagy volt egy kis Durant probléma, vagy éppen Nash-t próbálták kitenni már a csapatból. Igaz-e az, hogy Steve Nash nyitja a legforróbb kispaddal ezt a szezont az egész NBA-ből?
Nem szabadna neki, de azt gondolom, van még egy-két jó jelölt, aki szerintem akár viszonylagosan gyorsan kint találhatja magát, de Steve Nashnek ugye a nyáron is csak egy paraszthajszára múlott az állása, amikor Kevin Durant hát kvázi válaszút elé állította a Nets vezetőségét, aztán nem hittek a blöffjének, aztán mindenki maradt. Úgyhogy de piszok nehéz a dolga, és én nem szeretem ezt a nyilatkozatot, mert egyértelmű, hogy oké, le akarja venni a termet Simmons válláról, de szerintem csak tovább erősíti ezeket a rutinokat Ben Simmonsnak a fejében.
Attól még az igaz, én is nagyon sajnálom, hogyha ez így lenne. Tehát szerintem Steve Nash megérdemel egy normális szezont. Tehát egy olyan szezont, amikor a Brooklyn Netsnek a kosárlabdával, meg a meccsekkel kell foglalkozni, és nem azzal, hogy mit ír a sajtó. Nem biztos, hogy ezt egy olyan csapatban, amelyikben Durantnek és Irvingnek hívják a két vezéredet, ezt meg tudod tenni korábban, meg még Hardennek is. De az a helyzet, hogy nem dolgozott még nyugodt körülmények között egyáltalán szerintem Steve Nash ezzel a csapattal. És egy picit Raymond Greenhez nyúlnék vissza, akitől megkérdezte az egyik újságíró, hogy helyreállt-e a bizalom. És akkor ezt a bizalom szót ezt nagyon látványosan lesöpörte az asztalról, és azt mondta Raymond Green, hogy nem bizalomra van szüksége az, hogy egy csapat bajnok legyen, hanem a camaraderie, ez a bajtársiasság, amire szükség van. Ezzel szerintem arra célzott, hogy nem kell nekünk havernak lenni, de amikor fölmegyünk a pályára, akkor viszont mindenki a tüdejét kiköpi a másikért. Na szerintem ez az, ami a Brooklyn Netsnél a büdös életben még nem volt, mióta ezek a játékosok együtt vannak.
Így van, és még ebben talán Kevin Durantre tennéd a legtöbb pénzt, hogyha ő fogja majd hozni magát ebben a szituációban, de sem Kyrie Irvingben, sem Ben Simmonsban nem bíznék. Visszajön Harris, én szeretem Claxton, Patty Mills nem volt tavaly szerintem rossz, én szerintem hiányozni nem fog nekik Bruce Brown, aki a idei szezon egyik nagy fogása szerintem a Denver Nuggetsnél, de érted, Kevin Durantről beszélünk, az NBA egyik legjobb támadó fegyveréről, Kyrie Irvingről, a legjobb labdakezelőről, és egy Ben Simmonsról, aki pont megmutatta, bár azért az előszezonban is, hogy igen, nem dobott sokat egyáltalán rá sem, azokat bedobálta, de olyan, mint amikor tudod így a csónakban ott vannak a rések, és a fickónak, mint a 8 karja van, 6 lyukat be tud tömni a kezével védekezésben, és támadásban, ha csak egy picit hozzá tud tenni, akkor majd meglátjuk, hogy milyen irányba indul el. Érdemes megnézni, áttekergetni a JJ Redick-es podcastjét, hogy jó volt látni, egy picit úgy tűnik, hogy megkönnyebbült, és egyébként tényleg az jött vissza, hogy ez a fickó valamiért, szemben Raymond Greennel, az újonc szezonja óta nyel. Tehát, hogy, és lehet, hogy ez a baj egyébként, hogy egyszer kéne kiállni, akkor, na, akkor elmondom, hogy kik nyalják ki a fenekemet, és végigmondja, de hogy már amikor az év újonc a szavazásra, nem hiszem, hogy Donovan Mitchell elkezdte elkézni, akkor se szólal meg, akkor se szólal meg, akkor se szólal meg.
Sokan nyalnák ki szerintem James Harden fenekét is, mert találná hozzá jelölteket, és az most kisebb lett ezen a nyáron. A fizikai átalakulások közül, és volt pár, Zion Williamson nagyon szépen jön vissza, James Harden fogyása, ami szintén szemmel látható, kevésbé, te szoktad aztán mindig ezt a puhos kifejezést használni, olyan, látszik rajta, hogy úgy be tudod nyomkodni, ott az izom fölött azért még vannak dolgok. Most kifejezetten látszik az a karizom, látszik egy vékonyabb test, mennyire áll jól James Hardennek ez, és mennyire áll jól az ő játékának, amihez viszont lehet, hogy az a puhosság egy picit még jó is volt.
Az soha nem teszi, hogy James Harden, amikor még vékony volt, akkor is a posztjának az egyik ilyen specimenje, tehát, hogy olyan elképesztően erős James Harden, és nem látod rajta, de hogy annó még Shane Tosóbbal beszélgettem a csatornán, és ő mondta azt, hogy figyelj, tehát, hogy a zsír az felesleges, tehát a izomból be tudod vinni ugyanazt az erőt, nem kell a súly befele, mert csak terhel mindenhol. James Harden, hogyha ezt meg tudja tartani, ezt a súlyt és a testzsír százalékát, abban a filliben szerintem azért elég komoly tartalékok vannak, mert hogyha valaki idén, én beszélgettünk erről tavaly elég sokat, én Maxinek a Most Improved playerségével, ugye sokszor mondtam, hogy ez csak játékidő függő volt, miközben tényleg fejlődött, de benne talán még van egy fokozat, és ez a két fickó, ez nagyon jól tudna egymással dolgozni, és szerintem Embiidben is benne van az, hogy már nagyon szeretne kitörni, nagyon szeretne MVP lenni, hogy nekem, ha most fogadnom kéne, akkor egy jó Philly alapszakaszt azt azért gondolnék, mert annyi embernek van bizonyítani valójában a csapatban, hogy egy alapszakaszra szerintem jók lesznek.
Nem lesz, hogy jó, mert én is a Sixers vonatra akartam felülni, mert végignéz az ember ezen a kereten, Maxi, Harden, Harris, Tucker, Embiid, padról Melton, Harrell, Thybul, Korkmaz, Niang, és arra gondol, hogy ha itt sikerülne rendet tartani, és ha itt Harden ezt így, ebbe így beleállna ebbe a történetbe úgy rendesen, akkor ebből kijöhetne egy nagyon-nagyon jó Philadelphia 76ers szezon.
Igen, viszont hogyha most csinálnak egy olyat, hogy minden csapat elveszíti a vezető edzőjét, és azt mondják, hogy figyelj, draftoljátok őket újra. Annyira kíváncsi lennék, hogy hol kellene el Doc Rivers, aki szerintem nagyon túl van hype-olva, és hogyha össze kéne rakni azt, hogy Doc Rivers mestermunka, Doc Rivers choke job, akkor hova kerülne a több strigula, nem a mestermunkához.
Az idézetet majdnem elfelejtettem. Ugye azt kérdezték meg James Hardentől, hogy ez a fizikai átalakulás, meg minden, és akkor végül az egyik újságíró nekiszegezte a kérdést, ott ült mellette Joel Embiid a sajtótájékoztató, hogy mennyit fogytál nyáron? Szóval Harden, 100 pounds, 40 kiló az úgy körülbelül, Embiid meg szakadt mellett a rögéstől.
És Twitterre elkezdték számolgatni, akkor mennyi lehetett?
Komoly fejjel mondta, azt így, komoly fejjel mondta. Eléggé elkomorodtak az arcok Bostonban is. Az Athleticben John Hollinger írt minden csapatról, meg ír minden csapatról minden szezon előtt egy elég alapos elemzést, és ebben azt írta, hogy szerinte ez volt a legrosszabb szeptember, amit NBA csapat valaha produkált, amikor szeptemberben nyugalom van és nem játsszák éppen mondjuk a szezont, mert Gallinari megsérült az Európa-bajnokságon, aki az egyik erősítés lett volna a kettőből Brogdon mellett, Williamsnek lett egy újabb térdműtéte, ami már nagyon nem esik jól a Boston Celticsnek, és kirobbant Ime Udoka ügye. Elmondtuk a Golden State Warriorsról, hogy nem tudjuk még, hogy jó döntést hoztak, vagy rosszat, de hogy beleálltak egy döntésbe, és hogy A és B opció között választottak, azt tuti. Az, hogy Ime Udokát a balhéja után egy évre felfüggesztette a Celtics, és azt mondták, hogy a távolabbi sorsáról majd később fognak dönteni, az milyen döntés? C, A, B? Milyen?
Ott valami A, brutál nagy mocsokság van a háttérben, B, csak egy egyszerű...
De akkor az még hogy nem derült ki?
Micsoda?
De akkor az még hogy nem
tudom.
Derült?
B, egy egyszerű félredugás, csak nagyon rossz helyre ment. És hogy egyszerűen olyan szintű személyes töltet van benne. Tehát itt a vezetőség azt szerintem tudta magát függetleníteni a Golden State Warriorsnál, két játékos belül, ugye megoldjuk. Itt szerintem valaki azt mondta, hogy amíg én itt vagyok ennél a csapatnál, addig ez a fickó, ez nem ül le többet a kispadra, és nem lehet azt mondani neki, hogy figyelj, akkor menj el a csapattól. Nem lehet más mögött. Tehát, hogy valahogy ennyire előre menj, és ennyire előre kompenzál egy ilyen sztoriba, azt szerintem őrült gáz. Viszont, hogyha megnézed azt, hogy milyen kultúrát épít a Golden State Warriors, mondjál róluk bármit, amit szeretnél. És a Boston Celtics, amely 5 éven belül, 6 éven belül másodszor csinálja meg egy kulcsjátékosába, hogy figyelj, jó ez a láb, lehet ezzel játszani, jó ez a derék, ennél rosszabb nem lesz. Isaiah Thomasnak a karrierje bánta, és ugyanezt eljátszották Time Lorddal is. Figyelj, nyugodtan játszasz, ennél rosszabb nem lesz. Csak megműtötték most éppen, aztán ki tudja, mikor tér vissza. Úgyhogy nekem egy picit azért tele van a hócipőm a Boston Celticsnek az ilyen típusú húzásaival, mert itt szépen lassan azért ők pakolják ezt a bűnlajstromot.
Most úgy tűnik, hogy az első hónapban nem játszhat majd Robert Williams, de azért a Boston Celticsnek sem lesz egyszerű az első néhány mérkőzése a szezonban, az első hónap nem lesz egyszerű számukra. Ha megnézzük a keret átalakulását, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem alakult át ez a Boston Celtics. Jött Gallinari, jött Brogdon, nem tudom, Gallinari nem áll rendelkezésre a sérülése miatt, Brogdon viszont igen, nem tudom, hogy mekkora erősítést jelent szerinted, elment Tice és Naismith.
Én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez, ha az egészség kitart, Gallinari nélkül is képes lesz arra, hogy odaérjen. Tavaly, emlékezz vissza, januári két egyeneset nem tudtak lépni, Eliubban is szétszettük őket, aztán utána megcsinálták. Szerintem ez az egész ügy, az, hogy össze kell zárniuk, az szerintem extrát fog hozzátenni. Tatumnek azért elég sokat kellett a nyáron szerintem gondolkozni azon, hogy mi a helyzet. Tudják most már szerintem azt is, ez nagyon fontos, hogy egy ideig csak álmodozol arról, hogy hú, de jó lenne egyszer majd bajnoknak lenni. Most ott voltak, és tudják azt, hogy mi kell még. És pontosan látják mondjuk a Phoenix Sunsnak a példáját, hogy mi az, amikor nem az történik, hogy visszamész a következő évben, hanem három megállóval korábban lemaradsz a buszról. Szeretik az új vezetőedzőt, Joe Mazzullát, Hollinger szerint ő lesz az év edzője. Én optimista vagyok a Boston Celtics szezonjával kapcsolatban. Ha, tehát most átbillentem a másik oldalra, szerintem Brownnak is azért elég komoly békákat kellett lenyelnie.
Vagy pedig ugye a playoffban is. Tehát, hogy azt mondod, hogy mondjuk megismételni a tavalyi sikert, az már szerintem óriási siker lenne a Celtics-től, hogyha döntőig mennének. Most arról beszélsz, hogy az alapszakaszban oké lesz ez a csapat, nem kell őket félteni, nem lesz bezuhanás?
Ott szerintem nem, és aztán megfigyelj, hogyha megint úgy kapják el mondjuk a Milwaukee-t, hogy hiányzik egy játékos, azért ne felejtsük el az ő tavalyi szezonjukat. Ha ott van mindenki, a Bucksban lehet, hogy nagyon másképpen néz ki ez az egész szituáció, de végül ők voltak ott, ők voltak egészségesek, megcsinálták, most igazolniuk kell, hogy nem a tavalyi év volt a kirívó eset.
És hát nekik is lesz azért házon belüli ügyük, mert azzal, hogy Judokát felfüggesztették, ez még mindig porondon van, ez az egész dolog. Állítólag ugye június óta tudta egyébként a klub, hogy ez a dolog van, de nem cselekedtek, csak szeptemberben, úgyhogy nekik is meg lesz a maguk Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ügye, amivel az egész szezonban azért majd együtt kell valahogy élniük. Nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni, hogy Judoka akkor most egyáltalán nem megy a Celtics edzőközpont környékére.
Szerintem.
Válthat üzeneteket játékosokkal? Talán van elég intelligens Judoka, hogy ezt ne tegye meg, hogyha erről van szó.
Én azt gondolom, hogy ez neki meg is van tiltva. És ez így van jól, hogyha meg van tiltva. Meg én egyébként valahogy a Boston Celtics PR-eseitől is egy olyat szívesen látnék, hogy ha van hír, akkor mondani fő, több mint a Székelynél, hogy 25 éve mondtam, hogy szeretlek, szólok, ha változás van. Ne kérdezzék se Mazzullát, se a játékosokat Judokáról, szólni fognak, ha történik valami. Ezzel teszik a legjobbat a csapatnak.
Már most szólunk, hogy van 6 meccsünk, és mindegyiket közvetíteni fogjuk, nem beszélve egy NBA körkapcsolásról az első héten, úgyhogy először kedről szerdára virradó éjszaka, 13:30-kor várunk mindenkit egy Boston Philly, aztán egy Warriors-Lakers mérkőzésen. Láthatjátok a további programot, jövő héten pedig úgy készüljetek, hogy eljut majd elég korán lesz délután 3:43-kor.
Igen, és nagyon sokan kérdeztétek, tervezzük, hogy lesz idén megint össznépi sport, egyes eljúpos fantasy, nem készültek még el az alkalmazásról, úgyhogy kitartás, együtt fogunk kezdeni, amint meg lesz a program.
Álljátok a spanyol NBA csapat csinálni, és azt mondjuk, mañana, nyugi, még nincs szezon, majd kedről szerdára, majd valahogy meghegeztik. És ha úgy lesz, akkor természetesen azt megmutatjuk majd nektek, és lehet velünk újra együtt játszani jó kis nyereményekért. Jönnek a meccsek, jön a szezon, jövő héten meg újra eljúp. Sziasztok!
Sziasztok!